Hello, sziasztok! Nagy Gábor, és ez itt a Kereső Optimalizálás kedden Nagy Gáborral podcast show. Hello, sziasztok! Nagy Gábor, mai vendégem Juhász Péter, szabadúszó PPC guru. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, örülök, hogy itt vagy.
Én köszönöm a meghívást, Gábor.
A bemutatásban szándékosan nem mondtam el, hogy konkrétan mivel foglalkozol. Ugye ez a PPC guruság, ezt én ragasztottam rád így önszorgalomból. Légy szíves, mondd el pár mondatban, mi az, amivel valójában foglalkozol.
Na, hát köszönöm a kérdést, én alapvetően egyébként értékesítek, és ezt az értékesítést hosszú évek óta már jellemzően online teszem, és az ehhez szükséges digitális csatornákat igyekszem hatékonyan használni. Az értékesítés pedig egyébként része a hatékony kommunikáció, amit a meglátásom szerint a PPC SEO és a Social Send háromságban kell keresni, elsősorban is többek között.
Azt szeretem a Szent Háromságokat, én is mindig Szent Háromságokban gondolkodok, és ha mondjuk a 6 éves lányomnak kéne elmondani, hogy a Péter bácsi mit csinál, akkor mit mondanál?
Hát tekintette arra, hogy a 6 éves lányod nagy valószínűséggel már vagy 3-4 éve YouTube tartalomfogyasztó, és szerintem a Google keresőt is hangalapon használva tesz fel kérdéseket a tabletjének. Így azt mondanám neki, hogy elsősorban két dologgal foglalkozom. Az egyik, hogy amikor nézed a YouTube-ot, akkor ilyen meséket vagy Erdély Mónika féle videókat ugye látsz, és ott szoktak lenni olyan videók, amiben játékokat mutatnak meg neked, például Legót, és társít, ezeket a Lego videókat teszem én a mesék elé. A másik pedig, hogy amikor bemondod a tabletedbe, hogy milyen játékot szeretnél megnézni az interneten, akkor azokat többek között én állítom be, hogy mik jelenjenek meg ott. Nyilván ez egy butított verziója, vagy nem feltétlenül fedi a valóságot teljesen, de szerintem egy gyermek így érti meg a legjobban.
Arról tudnál mondani pár szót, hogy hogyan lettél PPC guru? Tehát oviban átkattintás arány volt a jeled, vagy ennél egy kicsit bonyolultabb és kacskaringósabb volt az utad ehhez?
Ahogyan mondtam is neked már az első kérdésnél, hogy amióta az eszemet tudom, én azóta értékesítek. Alapvetően voltam salátárus, meg adtam egy kürtős kalácsot, ami amúgy egy hihetetlenül nagy biznisz, hogyha érdekel, majd elmondom. De fordultam meg gépjármű értékesítésben, árultam népautót, adtam el luxusautókat is, állítólag nagy sikerrel, meg hát a számok is azt mutatták. És hát természetesen a digitális világ, meg az online hirdetések fontossága már akkor látszott, és az is egyértelmű volt, hogy a digitál felé fordulni kell, és hogy ebbe az irányba érdemes egy kicsit jobban nézelődni. Viszont azért ugye a 2000-es évek közepén még ez az egész elég gyerekcipőben járt itthon. Az én életemben a valódi változást az az egykori Informédia Kft. Hozta meg, ami utóbb lett Rusz Média, most, hogyha jól tudom, akkor megint Inform volt, közt egy ilyen Mediaverse-ös kiugrás. Nyilván az Informhoz is egyébként értékesítőként kerültem, ott a teljesítményemre már a második hónapban felfigyelt a vezetőség, és akkor egyszer azon vettem észre magam, hogy így 2009-et írunk. Szóval azon vettem észre magam 2009-ben, hogy amikor pont ez az állítólagos gazdasági válság volt, akkor március elejétől már az Inform Media Kft.-nek az egyik, illetve nem is egyik, hanem az egyes termékeinek a teleszélzét képeztem, mert hogy több terméken dolgoztam. És akkor néhány hét átfutással már az egész Inform Media Call Centert megkaptam sales tréningre, aminek az volt az ok, hogy jöttek a számok. És mivel jöttek az eredmények, nyilván erre felfigyelt akkor egy Gyenge László nevezetű úr, és ebben az időszakban egyébként még a Gandra Balázs féle Intrem, meg a Klikmánia volt PPC-ben az etalon, de az Informnál pontosan a 2009-es változások kezelése okán nagyon jól gondolkodó vezetők, meg nagyon jól gondolkodó kollégák fejében felmerült a kérdés, hogy miért nem csinálunk ebből az egész PPC-ből, SEO-ból és társaiból pénzt. És igazából nagyvállalati bürokráciából fakadóan nem volt feltétlenül egyszerűen járható ez az út, így néhány kollégával, meg a szerelmemmel, aki egyébként szintén az ilyennél dolgozott, szóval velük együtt így kiváltunk az Informba, és akkor elkezdtünk saját szakállunkra Google Ads kampányokat csinálni, meg SEO-t értékesíteni, illetve kivitelezni. Én azt gondolom, hogy ez volt a valódi kezdet, az előtte lévő időszak az inkább egy nagyon erős érdeklődés, mint sem PPC munka.
Ez a sales tapasztalat, ugye ez pótolhatatlan gyakorlatilag a digitális marketingben, meg hát mindennek az alapja, hogyha üzletről beszélünk. Ez hogyan segít téged, ez a sales tapasztalat a mindennapi munkában?
Hú, ez egy nagyon erős kérdés itt az elején, és nem akarok visszautalni az egyébként igen értékes podcastjaidre, de talán már volt is szó a CS-ről, és hogy a marketing mennyire is fontos, és hogy a marketing nem csak kommunikáció, hanem adott esetben ügyfeleknek kellene értékesíteni terméket vagy szolgáltatást, és hát ennek van egy hozzáadott értéke. Tehát értelemszerűen az értékesítés lesz egyébként a fő szempont, és azt gondolom, hogy az értékesítés mint olyan az elsődleges, az egy másik dolog, hogy ezt az értékesítést vagy ezt a jellegű tevékenységet egyébként kiszolgálja maga a PPC, vagy a SEO, vagy a digitális kommunikáció, de ahogyan több felületen is találkozhattál ezzel az álláspontommal, én úgy gondolom, hogy ez inkább egy eszköz. És egyébként azt is gondolom, hogy ez az egész értékesítősdi és ez a gondolkodásmód az egyik kulcsa a sikeremnek, egyben egyébként a hazai piacnak az elsődleges visszatartó ereje. Az előbb már elmondtam, és nem is kell szerintem részletezni senkinek, hogy a kommunikáció mennyire fontos, és hogy a megfelelő kommunikációban háborúkat lehet indítani, meg hát ugye akár nyerni is. Viszont azt gondolom, hogy a sales az nem más, mint egy professzionális kommunikáció az ügyfelekkel, a titka meg annyi, hogy alkalmazni kell tudni. Őszintén az őszintjén szokták mondani. Természetesen egyébként a tárgyalásaim során ennek az eszköznek, ugye a CS tudásnak hatékony használata óriási segítség. Ma minden elszédülés nélkül tudom neked mondani, hogy azt tárgyalok meg, amit akarok. Ha pedig végignézel a piacon, akkor könnyű látni, hogy vannak nagyon jó szakemberek PPC-ben, vannak jó SEO-ban, vannak nagyon jó social-ösök, de nagyon kevesen vannak azok, akik ezt képesek komplexen látni, ezen belül is még kevesebben azok, akik képesek a komplex látásmód mellett meg is tárgyalni ezeket a dolgokat, megfelelően átadni az ügyfeleknek, és hát abból pedig tényleg csak néhány, aki mondjuk nem a saját cégenek az építésével van elfoglalva és rendelkezik ezekkel a kvalitásokkal. Alapvetően ennyi a titok, és hát ezáltal nyilván az ügyfél elégedett, illetve hát a másik fontos aspektus ennek a kérdésnek, hogy a sales tapasztalatom alapján szinte azonnal rá tudok mutatni azokra a szakmai szempontokra, amivel a partner aktuális digitális jelenléte a számára leghatékonyabb módon változtatható vagy tervezhető.
Akkor a jól számolom, több mint 10 éve foglalkozol kattintás alapú hirdetésekkel, ami nagyon hosszú idő. Ez alatt azért sok minden történt. Te milyen összefoglalást tudnál adni, hogy az elmúlt 10 év PPC piacán milyen trendek voltak?
No, hát ez szintén egy jó kérdés. Én azt látom, hogy a piac egyrészt folyamatosan változik, másrészt pedig a mai napig egy álló víz. Nem igazán tudok neked beszélni egységes változásról a piacon, hiszen ahogy az egyes vállalkozások mérete más, úgy az aktuálisan szükséges teendőlista is az. A kattintási árak is erősen szektorfüggőek, illetve hát nagyon ki vannak téve a gazdasági változásoknak is. Összességében az árak tekintetében én azt gondolom helyes megközelítésnek és válasznak, hogy ahol a partner megfelelő módon van kezelve és hajlandó a PPC-n túl is a folyamatos fejlődésre, ugye technikai oldalról most nem szeretnék belemenni különböző szakzsargonokban, mint a minőségi mutató és társai, de az a lényeg, hogyha a ügyfél megfelelő módon tud fejlődni és hajlandó ezzel foglalkozni, azért jellemzően a kattintási árak inkább csökkentek az elmúlt időszakban ennek okán, és hát ugyanígy változik a kínálat szolgáltatói oldalról is, mindig vannak olyan szolgáltatók, akik feltűnnek a piacon, vannak, akik eltűnnek. A legfontosabb meglátásom ezzel kapcsolatban az, hogy az elmúlt éveket tekintve összességében 2020-ra elérkeztünk arra a pontra, ahol mindenki is online szakértő és online marketing szakértő, ezt elég megnézni a különböző social felületeket, millió egy szakértőt láttunk, a piac pedig elég alulképzett ahhoz, hogy ennek teret adjon. Amit tényszerűen el tudok neked mondani, az inkább az, hogy vannak olyan vállalkozások, akik már egy jó ideje olcsó beszállítókra outsourcolják a munkát. Beszélek itt neked például olyanról, hogy fillérekért bedolgoztatnak indiai munkaerőt a freelancer.com-ról vagy valahonnan, illetve hát vannak egész szép számban most már olyanok, akik a saját profitjuk oltárán feláldozzák az ügyfélnek az eredményét. Teszik ezt azáltal, hogy rendelkeznek ugyan a megfelelő és a legtöbb esetben egyébként egy igen komoly és magas színvonalú szaktudással, De az ügyfél valamiért mégsem úgy van kiszolgálva, hogyan kellene, és én azt látom, hogy egészen egyszerűen sok esetben nem képesek a juniorokat megfelelő módon ellenőrizni. Én pozitív, beállítottságú srác vagyok, tehát bízom benne, hogy ez az ok és nem más. Ennek egyébként az a következménye, hogy a minap is láttam például olyan projektet, ahol az egyik nagyon jó nevű ügynökség, akit egyébként saját magam is etalonnak tartok szakmai oldalról, képzeld, hogy meg tudta oldani, hogy egy nagyon magas áru ingatlan projekt több tízezer dollárját elköltse olyan kattintások, aminek a világon semmi köze nem volt a projekthez, és még csak áttételesen sem ideologizálható meg, hogy ennek mi volt az oka. Na most ilyenkor nem nagyon tudok másra gondolni, mint hogy vagy a junior nem volt megfelelően felügyelve, vagy olyanra szervezték ki a melót, aki nem beszélte a nyelvet. Én a kampány beállításaiból kiindulva inkább az elsőre tippelnék. Utolsó pontként pedig az ügyfeleknek, vagy a partnereknek a tudás szintjének az alakulásáról, hogyha próbálok magamhoz képest finom lenni, akkor azt mondanám, hogy a mai napok látok benne elég erősen fejlődési pontokat.
Véletlenül azt is tudom, hogy kereső marketingben, kereső optimalizálásban is nagyon otthonosan mozogsz. Te hogy látod, hogy most jelenleg milyen lehetőségei vannak egy magyar kisvállalkozásnak, hogy ebből profitáljon? Tehát, hogy a kereső marketingből, kereső optimalizálásból hogyan tudnak profitálni a magyar kisvállalkozások?
Engedd meg, hogy magamhoz képest is bő választ adjak erre a kérdésre. Valóban kevesen tudják, de ugye mi annak idén, ahogy mondtam, az ilyenből kiválva, még eleve komplex szolgáltatásban gondolkodtunk, és komplex szolgáltatást igyekeztünk nyújtani, és ahogyan említettem is, ugye a párommal együtt indultunk annak idén, és talán még kevesebben tudják, hogy ő egyébként a mai napig SEO-ban mozog, és egy elég magas szintű szakmai ismerettel rendelkezik, illetve hát az egyik multinál SEO üzletág vezető. Szoktam is vele viccelni, hogy nem igen konzultált az elmúlt évtizedben a magyar piacon SEO szakértővel senki annyit, mint én, meg PPC-sel annyit, amennyit ő. Összességében én freelancerként a saját szintemen, ami elsősorban nem a 100 milliárdos multik szintje, vagy a 30 milliárdos multik szintje, soha nem gondolkodtam önmagában PPC-ben, SEO-ban, social-ben, UX-ben, hiszen amikor elkezdesz mondjuk egy landinget optimalizálni, az a PPC kampányainak az jó esetben azért áttételesen már SEO is, hogyha jól csinálod a dolgaidat, illetve ugye említettem a minőségi mutatót. Most az van, hogyha észre hirdetsz, akkor azért a minőségi mutató landing oldali javításával jellemzően nőni fog az organikus eredményed is, hiszen hogyha a landing oldal releváns valamire a Google Ads rendszer számára, akkor jó esetben releváns lesz a Google organikus találatait rangsoroló algoritmus számára is. Így én nagyon fontosnak tartom mindkét területet, illetve hát a többit is, és hát agymenést tudok kapni attól, amikor valaki mondjuk az egyik vagy a másik területet kezdi el isteníteni. A magyar piacnak egyébként az egyik fő problémája pont abból fakad, hogy voltak PPC-fókuszú vállalkozások, grafikusok, SEO-fókuszú vállalkozások, meg egy csomó terület a full-service ügynökségeken kívül, és hát ugye a profit, mint olyan, amit említettem is már jó néhányszor, megjelent ugye elvárás szinten ügyfél oldalról, meg szolgáltató oldalról is, és ez alapvetően abban manifesztálódott, hogy az ügyfél elkezdte azt mondani, hogy jobb és költséghatékonyabb, hogyha egy kézben van neki minden, mint hogyha az egyes területekre specializálódott szakembereket alkalmazna. És igazából ez volt az, ami szolgáltató oldalról elkezdte a piacnak ezt az igényét kielégíteni, ugyanis a szolgáltatók, ahogy én látom, féltek az ügyfélvesztéstől, másrészt meg üzleti lehetőséget láttak a komplexitásban, azt láttad, hogy a fejlesztő cég elkezdett SEO-val foglalkozni, meg PPC-vel, a PPC-s SEO-t csinált, fejlesztett, UX szakértő lett mindenki. Mondok egyébként egy példát, szerintem ez fogja a legjobban bemutatni a digitális marketing piacot. Ha megnézed az építőipart, akkor jellemzően egy melónál van egy generál kivitelező. És akkor ez a generál kivitelező azért jellemzően outsource-ol profi alvállalkozókba, tehát jó esetben vannak alatt olyan cégek, akik a falat rakják, van, aki a villamosságot csinál, meg van, aki a vizes részt szolgálja ki. És ezek az alvállalkozók pedig megfelelően ismerik a saját munkaterületüket, megfelelően ismerik a saját szakmájukat, képesek hatékonyan felügyelni a kollégákat, és hát ugye értenek is ehhez a felügyelethez. Én kevés olyan vállalkozást ismerek az építőiparban, ahol egy cégen belül van a fal, az áram, a víz, meg minden, ehhez vesznek fel egy csomó kollégát, fizetik őket, megfelelő módon tudják is a munkaerőt menedzselni. És szerintem azért nem, mert egyszerűen nem volna költséghatékony, mert hát ugye, ahogy mondtam, nem tudja felügyelni. Ezzel szemben mi van a digitális piacon? A PPC-s cég, bocsánat, elkezd SEO-t adni, ami egyébként annyira nem gondol, hogy mondtam is, de elkezd grafikát csinálni, programozni, és a többi, ugyanígy a fejlesztő cég is, és a magasabb szinteken megfigyelhető az igény a specializált szaktudásra, az igény nagy ügynökségekhez ki is tudják szolgálni, de itt igazán nagynak, nem a hazai nagynak tűnő kicsiket értem, hanem a nemzetközi multikat, akik ezt képesek megcsinálni. Cserébe ők viszont nem az az árkategória, amit a kisvállalkozás ki tud fizetni. Így én pontosan látni vélem a saját piacomat a KKV-ban, ahogyan egyébként a tiédet is, Gábor, és őszintén hiszek abban, hogy ez az olló az ügyfelek edukációjával még tovább fog nyílni, ugyanis én azt tapasztalom, hogy már most is jelen van az igény azokra a freelancerekre, akik a saját területükön magas színvonalú szolgáltatást nyújtanak a kisvállalkozásoknak, és mindezt úgy, hogy közben a magas árszínvonalú komplex szolgáltatási igény támasztó milliárdos ügyfelekben még nem kavarunk bele. Úgyhogy szumma szummárum, a kisvállalkozás szerintem akkor lesz sikeres, hogyha megtalálja a megfelelő freelancert, vagy az eltántoríthatatlan az adott szakterületre specializálódott vállalkozás. Tehát szerintem fejleszteni fejlesztővel kell, vagy fejlesztetni, PPC-t csinálni PPC-ssel, SEO-t meg SEO-ssal. Tehát, hogy ez ennyire egyszerű. És hát ebből természetesen alkalmazhat egyre többet is. A lényeg, hogy ne neki kelljen kifizetni a különböző vállalkozásoknak a fejlődését, meg mit tudom én, a tulajdonosnak a merciét.
Az előbb itt, amit mondtál példát, a házépítés, az egy nagyon jó példa szerintem a digitális marketingre is. Tehát egy nagyon jó párhuzam, mert azt senkinek nem kell magyarázni, hogy egy házépítés az itt szakterületenként is nagyon fontos és nagy terület, de mégis kell egy valaki, aki az egész folyamatot átlátja. Ezt én is gyakran látom, hogy ügyfelekkel, amikor beszélek konzultációkon, akkor a kis területekkel vannak elfoglalva, és nem a rendszerrel. Ez nálad hogy alakul? Tehát mondjuk a te ügyfeleid esetében mennyire kell edukálni azt, hogy a rendszert nézzük, és a rendszert fejlesszük?
Én igyekszem rendszer szemléletben gondolkodni, illetve komplexitásban, ahogy is ahogy az elején már el is mondtam neked. Alapvetően ugye már 10 évvel ezelőtt is evidencia volt, hogy ha valaki csinál egy PPC kampányt, vagy csinál egy honlapot, akkor jó lenne, hogyha az minőségében is jó lenne, hogyha mondjuk UX oldalról is megfelelő volna, bár akkor még nem hívták UX designnak, meg growth hackingnek, meg UX growth hackingnek, meg mit tudom én már, hogy milyen bullshiteket nyom a piac. De ami a lényege a történetnek, hogy szerintem a rendszer szemlélet nagyon-nagyon fontos, tekintettel arra, hogy a PPC kampányodnak a másik oldala az a honlap lesz. A honlapodnak meg nyilván nem árt, hogyha mondjuk jól működik felhasználói oldalról, meg nem árt, hogyha technikai oldalról jól működik. Na most, hogyha ez megvan, akkor ez meg már a SEO-nak lesz az alapja, hiszen a SEO része az meg egy technikai, illetve egy on-site SEO részből fog állni a contenten túl. Tehát gyakorlatilag nagyon fontos, hogy rendszerben tudjunk gondolkodni. Az egy másik kérdés, hogy az ügyfelek erre nem feltétlenül képesek, és ahogyan én látom, az is egy problémát jelent egyébként a piacon, hogy az ügyfelek nem feltétlenül tudják a saját rendelkezési állás, vagy a saját költéseket, ami rendelkezésre áll, nem feltétlenül tudják megfelelően skálázni. Ez azt jelenti, hogy optimális esetben azért az ügyfélnél szükség van a SEO-ra, PPC-re, social-re, content-re, fejlesztésre, stb., csak nem feltétlenül tudják meghatározni, hogy a 100 egységnyi költésükből az adott hónapban vagy az adott negyed évben melyik területre mennyit csoportosítsanak, és ezeket a költéseket hogyan mozgassák a következő negyed évben. És nyilvánvalóan ezt a dolgot nehezíti az, hogy egy adott vállalkozás, hogyha bent van és szeretne eladni valamit az ügyfélnek, akkor nyilván a saját szekerét fogja tolni, és nem fogja azt mondani a PPC-s, hogy ne erre költsé már SEO-ra, mert az egyébként fontos, holott a keresőoptimalizálásnak meg pont a tartalom lesz az egyik legfontosabb eleme, ami meg amúgy a PPC-t is támogatná. Tehát ez egy ördögi kör. Én azt látom, hogy nagyvállalati szinten már azért jellemző ez a fajta gondolkodás, a KKV-knál nem. Tehát a KKV az ott tart, hogy kellene egy honlap, vagy hogyha van neki honlap, akkor már lehet, hogy megégette magát 2x3 darab PPC-sel, meg 2 fejlesztővel 3 SEO-s mellett.
Igen, ez egy gyakori forgatókönyv. Ugye említetted, hogy a nagyvállalati szinten már rendszerben kezelik igazából a digitális marketinget. Egy kicsit térjünk ki arra is, hogy én azt is látom, hogy ugyanúgy nagyvállalati szinten tartalommarketingre nagyon-nagyon nyitottság, és már vannak egész jó példák. Én például a Fundamentálnak a tartalommarketingét azt kifejezetten bírom. Te mit gondolsz erről, hogy látod, hogy ez a fajta hozzáállás mikor vagy hogyan tud leszivárogni a KKV-knek a szintjére?
Nézd, én tartalommarketing szempontjából azt tartom igazán szerencsésnek, hogyha egy adott cég, legyen az kicsi vagy nagy, hajlandó saját apparátusban gondolkodni erre a területre vonatkozóan. Szerintem az az optimális, hogyha egy külső szakértő segítségével és annak az útmutatása alapján megtanul a vállalkozás jó minőségű tartalmakat gyártani. Ez egyébként egy több lépcsős és szintén skálázható folyamat. Én úgy gondolom, hogy az az optimális, hogyha az adott kolléga az kiváló kommunikációs készségű, képezhető szélszben, digitálban, részt vesz az adott vállalkozás mindennapi életében is. És hát ebből a négy pontból egyébként bármelyikből kiemelhető a megfelelő ember, hogyha a másik hármat meg tud neki tanítani. Szerintem azt a kényszerképzetet kell elengedni, hogy a tartalommarketing, mint olyan, az valami misztifikum, ami nagyon-nagyon bonyolult, vagy nagyon-nagyon drága. Sok esetben ez egy tanulható folyamat. Nyilvánvalóan kell hozzá, vagy nem árt, hogyha van hozzá mondjuk egy szakértő, meg nem árt, hogyha a másik oldalon nyitotta az adott vállalkozás erre. De nagyon fontos.
Te hogy látod azt, hogy mondjuk a néhány milliós, vagy egy néhány tízmilliós olyan magyar cég, akihez mondjuk már eljutott, hogy a tartalommarketing, keresőmarketing az egy jó dolog, és az ő szintjén is lehet belőle pénzt keresni. Te hogy látod, hogy hogyan tudják ezt hatékonyan behozni a cégükbe?
Én azt gondolom, hogy nagyon komoly potenciál van ebben, hogyha tényleg egy néhány milliós vagy néhány tízmilliós vállalkozásról beszélünk, akkor az optimális esetben vagy egy új vállalkozás lesz, vagy olyan, ahol növekedés előtt áll a cég, aki megelégszik néhány millió forintot vagy 10 milliós szinttel, akkor annak ugye ez nem feltétlen való. Akik viszont szeretnének fejlődni, és egy ekkora árbevételük van, azok jellemzően a nagyobb tőkeinvestíció nélküliek, ahol pontosan tartalommarketing lesz az a pont, amivel az adott tulajdonos vagy a tulajdonosok a legnagyobb hozzáadott értéket tudják teremteni. Megbeszéltük már az előbb, hogy a megfelelő minőségű tartalom és a megfelelő felhasználó élményt nyújtó tartalom, ami egyébként vezeti is a vásárlót, az azért alapvetően jó a Google-nek, tehát nem csak a konverziókat fogja tudni támogatni, hanem optimális esetben azért forgalomnövekedést is eredményez. Fontos.
Tehát akkor azt meg tud erősíteni, ugye, hogy a keresőmarketing, tartalommarketing az egy abszolút elérhető eszköz, egy csatorna egy hazai KKV számára.
Mindenféleképpen azért a kereső optimalizálás meg a tartalom jövőjét én pont úgy látom az elkövetkező időszakra, hogy az elmúlt 10 évben volt, hogyha körülnézel a piacon, akkor azt fogod látni, hogy van performance PPC kampány, UX design, ahogy mondtam, growth hacking, meg UX growth hacking, meg mit tudom én, micsodák, de ezen kívül egyébként még egy csomó értékes szolgáltatás. Ezeknek egy jó része, ahogyan én gondolom, az a szakma által generált bullshit, ami a hangzatos nevek által újra és újra eladható az ügyfelek körében. Nem más ez egyébként, mint amikor elmész a Sir Lancelotba, és mit tudom én, mondjuk kik erőlév az ételt, ott, hogy mi az?
Nem.
Mondjam, tehát húsleves. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a keresőoptimalizálásban és a tartalommarketingben viszonylag komoly potenciál van, és ahogyan látom, a minap pont néztem a KSH-nak az adatbázisát, jelenleg valami 800 ezer darab kisvállalkozásról beszélnek. Én azt gondolom, hogy ez egy baromi nagy piac, és nagyon sok még a lehetőség ezen a területen.
A jövőt itt, a közeljövőt, azt hogy látod ezen a keresőoptimalizálás, tartalommarketing témában? Te mit látsz a következő pár évre?
Én úgy látom, két aspektusa van ennek a kérdésnek. Az egyik, hogy az ügyfelek ugye edukálódnak folyamatosan, és most már millió egy ingyenes konferencia van, hogy ennek most mi a valódi célja, ez egy másik kérdés, de az ügyfelek tanulnak. Megjelent az igény arra, hogy egyre többet tudjanak a digitális marketingről, és Én szerintem ez egy jó irány mindenféleképpen. Tehát, hogyha ezzel foglalkoznak, és hajlandóak belátni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy van egy honlapom, hanem megértik azt, hogy a digitális világ az jelen pillanatban nekünk jó esetben a második világ, a gyerekemnek meg sajnos az első, és hogyha megértik azt, hogy a digitális marketing az nem digitális marketing. Arról van szó, hogy konkrét ügyfelekkel beszélgetsz a digitális világban. Konkrét ügyfelekkel, konkrét személyekkel. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ha neked van egy honlapod, az gyakorlatilag a te vállalkozásod az interneten. Ebből kifolyólag egyébként én megdöbbenve állok azelőtt, amikor azt látom, hogy mit tudom én, mondjuk valakinek van offline egy 100-200-300 milliós vállalkozása, és van mellette mondjuk egy 350 ezres WordPress, és nem szeretne mondjuk kereső optimalizálásra és tartalom marketingre költeni. Úgyhogy én azt látom, hogy ez egy fontos történet, ráadásul pont nem akarok neked butaságot mondani, egy két hete vagy három hete jött le egy olyan Google információ, nevezzük ezt információnak, amivel én egyébként az elmúlt 10 évben nem találkoztam. A Google megmondta, hogy milyen update várható majd. Ilyet tényleg nem láttam, és ennek az algoritmus frissítésnek egyébként az egyik legfontosabb eleme, vagy amit tudni lehet róla, hogy még jobban előtérbe fogja helyezni a felhasználó élményt. Na most a felhasználó élmény meg miről szól? Megfelelő minőségű honlap, ami mobilon élvezhető, megfelelő sebességgel, nyilván megfelelő grafikával, és nem utolsó sorban megfelelő tartalommal, megfelelő tartalommarketinggel.
Én itt az adás előtt megcsináltam azt, hogy beírtam a Google keresőbe, hogy Juhász Péter PPC, és jött ugye egy csomó hirdetés nyilván, de az első organikus találat, tehát a nem fizetett találatként jön a ppc-szakértő.hu, ami ugye a te weboldalad, és hát nyilván meg kell kérdeznem, hogy te tudatosan foglalkozol azzal, hogy a saját oldalad jól szerepeljen, vagy ez csak úgy Isten ajándéka?
Ez volt a beugratós kérdés, Gábor, tehát nyilván a válasz nem. Természetesen az egy nagyon komoly probléma lenne, hogyha a saját nevemre vagy title-re nem jönne az oldal, de hogyha valaki foglalkozik a honlapjával, meg az organikus találatokkal, akkor az jellemzően tartalom és felhasználó élmény alapú, ahogy elmondtam már neked, illetve hogy beszéltünk róla, illetve hát megfelelő minőségű backlinkek építéséről szól ezeken túl. Na, nálam egyik sincsen meg. Hogyha megnézed amúgy ARS-ben vagy kulcskutató eszközben, hogy mik a releváns kereső kifejezések és mi a search volume, akkor látható, hogy az én területemen azért a content meg a long tail lenne az irány, nem feltétlenül találok a honlapomon túl sok tartalmat egyelőre.
Igen, tehát mondjuk ki, hogy nagyon szűkszavú egy weboldal, tehát egy kapcsolati űrlap és kész. Nekem mondjuk ez tetszik, mert egy merész, egy szokatlan húzás. Mi volt ebben a koncepció?
Hát ennek a megoldásnak az egyik oka az, hogy hosszú évekkel ezelőtt valahol talán Svájcban láttam egy ügynökségnek a honlapját, ami semmi nem volt az egyik a világon, csak egy névjegy. Na most innentől kezdve érdekessé vált számomra, ezt egyébként a salesben úgy hívják, hogy titok szendvics. A másik oka pedig, hogy az etikus magyar piac jelenleg is úgy működik, hogy be lenne ezer másik lehetőség, mégis ha kell, ha nem, egymás ügyfeleit keresgetik meg, aláraznak, etc. etc. És én azt gondolom egyébként, hogy az én partneremnek viszonylag nehezen szerződnék el, illetve hát nyilván sokba is kerülne az adott ügynökségünk előbb-utóbb, de hogyha nekem bekavar, de nem hiányoznak a felesleges körök. Tehát én úgy gondolom, hogy jól van ez így. Az utolsó szempont pedig, hogy alapvetően azért így sem tudom kiszolgálni a megkereséseket, mondjuk nem is el szándékomba. Megfelelő stabil partnerekkel és stabil ügyfélkörrel dolgozom egy egyedülállóan alacsony fluktuációval, tehát jelen pillanatban nem feltétlenül van arra szükségem, hogy azzal töltsem a szabadidőmet értékes kirándulások helyett, hogy tartalmat írjak.
Érdekes ez a hozzáállás, tetszik. Ugye én nem fogom azt mondani itt, hogy mindenkinek a kereső optimalizálás jelenti a megváltást, tehát itt ilyen kíméletlen kocka őszinteség van. Tehát amikor mondjuk ki, hogy a te esetedben is nem a kereső optimalizálás volt a csodaszer, nyilván van neked egy okosan összeállított stratégiád a vevőszerzésre is, meg most majd ezt nem fogjuk felfedni, viszont mennyire tudsz egyetérteni azzal, hogy a magyar kisvállalkozások számára is egy jól összeállított marketing mix kell, és ezzel tudnak tarolni?
Maximálisan, Gábor.
Ahogyan mondtam neked, a kulcs szerintem az, hogy az adott ügyfélnek az aktuális helyzetéhez mérten a legoptimálisabb választ adja az online kommunikációs terv, miközben egy jó szakember szerintem tervezhetővé is tudja ezt tenni, illetve az egész partnerét digitálban, és egyben képes arra is, hogy az ügymenetben történő aktuális változásokat figyelemmel kísérve mindig megfelelően reagáljon. Pont egyébként tegnapi, nem akarok neked hazudni, vagy tegnap előtti sztori, ahol beszélgettünk az egyik partnerrel egy viszonylag nagy költésről, most beszélgettünk havi több 10 millió forintról, és hogy hogyan kellene összeállítani, vagy hogyan is nézzen ki az a marketing mix, és az elmúlt időszakban sikerült annyi információt átadnom az ügyfélnek, hogy azt mondta, hogy figyelj ide, Péter, akkor a 80%-át digitálra fogjuk költeni, és azért 20%-ból veszünk egyéb dolgokat, mint mit tudom én, tévét, óriás plakátot, meg kandelábeleket, meg mit tudom én mit. És mondtam neki, hogy figyelj, kedves partner, ez így neked nem lesz jó. Tehát pont én voltam az, aki azt mondtam, hogy bár én egy ilyen digitál evangélistának vallom magam, de mégis vannak azok a partnerek, és vannak azok a projektek, ahol nagyon-nagyon fontos, hogy megjelenjen akár az óriás plakát, akár egy újsághirdetés, akár nyilvánvalóan ennek a megfelelő minőségű és mennyiségű kombinációja. Nem lehet minden kérdésre ugyanazt a választ adni. Régi mondás egyébként, hogy akinek az egyetlen válasza a kalapács, az könnyen szög meg fog nézni minden kérdést.
Ez nagyon érdekes, tehát te meg tudtad akkor oldani azt, hogy magad ellen beszélj egy ügyféllel szembe.
Én nem beszélek magam ellen, ez egy nagyon-nagyon fontos pont, Gábor, tehát nem beszélek magam ellen. Figyelj, ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint amikor valakinek mondjuk csinálsz PPC kampányokat. Nyilvánvalóan, ezt én ki fogom mondani viszonylag bátran, nekem is érdekem az, hogy a Google-nek minél több költést vigyek be meg a Facebooknak meg társainak, mert értelemszerűen a piros színű partnerlogom meg társai függ attól, hogy az ügyfelem hogyan költ, vagy mennyi pénzt költ el. Viszont ez egy nagyon-nagyon fontos különbség, hogy ezt hogyan érjük el. És én azt gondolom, hogy akkor járunk el helyesen, hogyha az adott partnerrel megfelelő értéket tudunk teremteni, és az adott partner a megfelelő értékteremtés alapján dönt úgy, hogy a marketing büdzséjét emeli, a kommunikációra költött pénzösszeget emeli, és nyilván, hogyha ezt jól csináljuk, akkor egyre több pénzüt egyébként a SEO-ra, ami baromi fontos, a PPC-re és társaira. Hogyha 10-egységi költést én ma elhozok az ügyféltől, és azt mondom, hogy már pedig ezt költsd el PPC-ben, miközben tudom, hogy neki kellene mondjuk egy OP, akkor azzal azt érem el, hogy ma van 10-egységi költésem, viszont holnap után az ügyfél nem hirdet, és ez nekem nem jó.
Tehát azt mondod, hogy inkább egy profit növekedésből hirdessünk, és együtt haladjunk előre, mint azt, hogy beajánlja az ügyfél neked, hogy 80%-ot digitálra fog odatolni, te meg azt mondod, hogy figyelj, neked nem ez a legjobb, hanem másképp tudsz növekedni. Tehát akkor te ezt meg tudod tenni magaddal szemben is, hogy látszólag ugye fontos lenne az, hogy minél több pénzt hozzon hozzád az ügyfél, minél többet költsön, de te mégis azt mondod, hogy figyelj, költünk majd többet, de előtte növekedjünk.
Figyelj, régi mondás a szélzben, hogy van még ott, ahonnan ez jött, ugye? Ami a lényeg a történetnek, hogyha az ügyfél jelen pillanatban, de beszélünk inkább partnerekről, a Bodnár Lacinál láttam ezt a megfogalmazást, és elszégyeltem magam, hogy én nem ezt használtam, és azóta lenyúltam a Lacitól, köszönöm is neki ezúttal, vagy ezen az úton is. Szóval, hogy a partnereknél, hogyha beszélgetünk 10-egységi költésről, azt kell látni, hogyha ő 8 egységet szeretne digitálban elkölteni, 2 egységet meg offline-ban, de látjuk azt, vagy látom azt, hogy mondjuk az 5-5 egység az neki sokkal nagyobb hozzáadott értéket hozna, akkor én azt fogom neki mondani, hogy költsél el 5-5 itt, 5-5 ott, vagy esetleg mit tudom én, 3-3-1-et azért, mert tudom azt, hogy most 10 egységi költésről beszélünk, viszont itt nem 10 egység a teljes költési lehetőség, hanem 3000 egység. Viszont, hogyha ezt a 10 egységet rosszul fogjuk elkölteni, akkor a partner nagyon-nagyon könnyen levonja azt a következtetést, hogy ez az egész nem jó, és ennek lesz az az eredménye, hogy ő nem költ digitálban, vagy egy kicsit jobban kezd el félni a kelleténél. Visszacsatolnék az elejére a beszélgetésünknek, Gábor.
kérdezted SEO, PPC, és ugye volt a social, ez a triumvirátus, hogy melyik mennyire fontos. Ami az adott partnernek az adott időpillanatban a legnagyobb hozzáértéket adja, azzal kell foglalkozni. Tök mindegy, hogy te miből keresel. Hosszú távon akkor fogsz jól keresni, meg én is akkor fogok jó pénzt csinálni, hogyha a partnereimnek azt a szolgáltatást adom, amelyek elő a legtöbb profitot termeli.
Aha, tehát akkor kezdek képbe kerülni, hogy miért vagy nyugodt, hogy nem tudják elszerződni tőled az ügyfeleidet.
Nézd, egyébként nyilvánvalóan volt nálam is ügyfélvesztés, ez több dologra visszavezethető, de alapvetően én azt gondolom, hogy egy olyan árértékarányú szolgáltatást tudok nyújtani a partnereknek, amivel szerintem viszonylag elégedettek lehetnek, illetve hát a másik része a történetnek, hogy ahogyan mondtam is az elején, azért nem feltétlenül ismerek túl sok olyan szakembert, akivel le tudsz ülni úgy beszélgetni, hogy beszélgessünk socialről, PPC-ről, beszélgessünk SEO-ról, contentről, linkről, vagy esetleg mit tudom én az offline médiumokról, hogy mit, hol, mennyiért érdemes vásárolni, vagy most a hasamra ütök a vidéki Józsi bácsit, lehet, hogy érdemes mondjuk a Superinfóban elérned, mert vidéken úgy működnek az emberek, hogy a Superinfót berakja az asztalának az aljába, és egy héten keresztül elolvassa 7-szer, mert izgalmas, pont ugyanazt a tartalmat. Tehát, hogy igen.
Jó, oké, azt hiszem értjük akkor, hogy itt ugye ügyfél helyett partnerről beszélünk akkor, hogy itt milyen típusú kapcsolat van nálad. Az előbb ugye beszéltünk itt, hogy fontos a marketing mix, és én látom, hogy nálad ugye a közösségi média jelenlét is hát ilyen provokatív, tehát közé teszel provokatív posztokat, amivel beindítasz egyfajta beszélgetést LinkedIn-en is, Facebookon is. Ez mennyire tudatos nálad?
A posztoknak a közzététele az mindenféleképpen az, értelemszerűen. Alapvetően én jelen pillanatban nem feltétlenül foglalkozom egyébként a közösségi médiával, tehát az, hogy időközönként posztokat teszek közé mondjuk Facebookon vagy LinkedIn-en, az semmilyen marketing értéket ebben a pillanatban nem képvisel, bár ha hiszed, hanem még ezekről is viszonylag sok megkeresés érkezik, de én azt vallom, hogy a közösségi média csal és hazudik, erre milliónyi példát tudok neked mutatni. Másrészt pedig, ahogy mondtam is, neked nem nagyon van szükségem új ügyfelekre vagy partnerekre, illetve azt is gondolom, hogy akinek van ideje posztolni, az vagy nem dolgozik, vagy tehát hogy nem jön ki egyszerűen a matek, hogy megfelelő mennyiségben, meg minőségben posztolgatsz ide-oda, írtad a tartalmakat, vagy nem tudom, nincsen családja, vagy nem tudom, hogy ezek az emberek hogy csinálják, majd egyszer elmegyek, és akkor megtanulom. Én azt gondolom, hogy a minőségi közösségi média jelenlét az idő és pénz, aminek egyébként meg nem árt, hogyha van célja. Számomra a self-branding az nem cél, pedig egyébként volna mit mutogatni. Onnan fogod tudni, hogy foglalkozom ezzel, hogy elkezdtem ügynökséget építeni, hogyha egy valósan értékelhető közösségi a média jelenlétet fogsz látni nálam, azzal együtt, hogy értékesítőként szeretem a legnagyobb hasznot elérni a legkisebb befektetés mellett, így valószínűleg ezt is megelőzni egy igen bőséges referencia lista, amit hogyha kirakok a honlapra, akkor én azt mondom, hogy még vagy 10 barátomnak a katáját el tudom látni. Úgyhogy egyelőre én nem foglalkozom a social-lel, ezeknek a posztoknak teljesen más a célja. Nyilván van benne egy-egy olyan meglátás vagy állásfoglalás, ami mellett azért vastagon kiállok.
Ez mondjuk ki, tehát ez egyfajta luxus, hogyha azt meg tudod tenni, hogy így a közösségi médiából olyan szinten kimaradsz, hogy csak így kettellésből vagy valamilyen ilyen kifejezési megoldásra használod. Tehát ez luxus, ezt mondjuk ki, tehát egy kis vállalkozásra ezt nem tudjuk ráilleszteni, ezt a fajta hozzáállást.
Ja, természetesen semmiképpen nem, de azt is látni kell, hogy ha mindenféleképpen kisvállalkozásra szeretnéd ezt a kérdést vonatkoztatni, én adott esetben, hogyha egy vállalkozással együtt dolgozom, akkor meg szoktam nézni, hogy melyik befektetésének mi a megtérülése. Biztos hallottad már te is azt, hogy ROI, ugye return on investment, mennyit teszünk bele és mennyit keresünk vele. Azért nem csinálunk...
Nem volt mindig ilyen menő neve.
Nem. Megtérülésnek hívják egyébként. De hogy alapvetően azért nem árt, hogyha ennek a közösségi média kommunikációnak van célja. Nyilván az is cél, hogy mit tudom én, gyűjtögesd a lájkokat, és akkor te pszichésen jobban érezd magad tőle, de hogyha a közösségi média jelenlétednek nincs kézzelfogható üzleti értéke, akkor mi a lópikuláját csináljam?
Én pedig fizikálisan, tehát nem tudom konvertálni az értéket ügyfelekbe, mert egészen egyszerűen nem tudom, és nem is szeretnék több partnert kiszolgálni jelen pillanatban.
Uh-huh. Tehát akkor mondjuk így, hogy megteheted, hogy nem vagy jelen aktívan.
Hála Istennek vagyok jelen pillanatban abban a helyzetben, igen.
Viszont amikor jelen vagy, akkor én úgy látom, hogy provokálsz. Tehát beleállsz olyan dolgokba, amiket így... Én mondjuk biztos nem tudnék felvállalni, tehát tényleg a szakmát így keményen osztod. Ez nyilván hoz magával negatív kommenteket is, ezt hogy kezeled?
Figyelj ide, alapvetően ez egy nagyon érdekes dolog, mert én nem nevezném osztásnak. Nekem van egy valamilyen látásom, ami az enyém, ez van, akinek tetszik, van, akinek nem. Az, hogy ez mennyire provokatív, én provokatívnak sem nevezném, ahogyan mondtam, van egyfajta látásom. Te magad is meglepődnél, hogy mennyien tudnak azonosulni ezzel a látásmóddal, illetve ezekkel a dolgokkal. Nyilvánvalóan nem célom az, hogy felkorbácsoljak egy állóvizet, és semmilyen hasznom nem származik belőle. Azt viszont látni kell, hogy bizonyos meglátásokkal kapcsolatban nem feltétlenül fogja mindenki megnyomni a like gombot, vagy nem feltétlenül fog mindenki reagálni rá. Egyrészt azért, mert ahogyan mondtad is, azért ez viszonylag provokatívnak értékelhető, és hogyha annak értékelik, akkor nem biztos, hogy mondjuk az az ember, aki egy adott pozícióban van egy adott vállalkozásnál, az mindenféleképpen szeretné adott esetben mondjuk LinkedIn-en megmutatni, hogy mennyire egyetért velem, vagy hogyha egy juniorról, vagy egyéb pozícióban lévő kollégáról beszélünk, hát ő meg lehet, hogy fél megnyomni a fene tudja. Egy biztos, hogy viszonylag sok üzenetet kapok azzal kapcsolatban, hogy a látásom nem egyedi, és hogy ennek nagyobb teret kellene adni, én nem szeretnék neki nagyobb teret adni egyelőre.
Igazából kik keresnek meg téged? Tehát kik az ügyfeleid, partnereid?
Ahogy mondtam is, neked stabil ügyfélkörrel dolgozom, hanyagolható mértékű fluktuációval. Hogyha jellemezni kellene őket, akkor a közös vonás bennük, hogy értelmiségiek, vagy cégtulajdonosok, vagy olyan vállalkozók, akik nem szeretik a mellédumálást, és hát ugye a cégtulajdonosokon keresztül azért viszonylag komoly vállalkozásokkal tudok együtt dolgozni, de a kulcs mindig a közös gondolkodás, vagy a hasonló piaclátás a tulajdonossal. A méretüket tekintve az árbevétel alapján az ilyen 200 milliós-tól mondjuk az 50 milliárdosig, jellemzően egy ilyen 8-10 állandó partnerről beszélünk, mert hát az a néhány apró, akinek szívességből segítek, az egy másik lapra tartozik. Ha már hoztad a posztokat példának a LinkedIn-en, amikor volt pont áprilisban egy ilyen, mondjuk így a te szavaiddal élve, hogy provokatívabb jellegű kommunikáció, akkor aztán ömlöttek a megkeresések, tehát el nem tudod képzelni, hogy mennyi a személyes tréningtől kezdve minden, és tudok neked mutatni olyan partnert, vagy olyan, nem is tudom ügyfélnek nevezni, mert nem fizetett, aki megkeresett egy adott melóval, ránéztem a melóra, körülbelül egy óra hosszát vett el az életemből, de láttam, hogy ez neki baromi fontos, és meg tudom adni a telefonszámát, megcsináltam neki ingyen. Tehát, hogy ilyen is van. Jellemzően egyébként az életemet úgy szerveztem, hogy a partner portfóliómból bármelyik 80%-ot kiveszed, én akkor is működőképes maradok, és dolgozom a szórakoztatóipar területén, a turizmus területén, illetve hát nyilvánvalóan webshop kommunikációval is foglalkozom, és terméket értékesítünk, ahogy ezt látod is.
Igen, ugye láttunk eléggé nagy számokat azokon a screenshotokon, amiket közzétettél mondjuk LinkedIn-en, ilyen több 10 milliós nagyságrendű fiókoknál, tehát az egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy veled érdemes dolgozni. Az előbb itt mondtad, hogy még azt is megteheted, hogy egy-egy ügyfélnek ingyen segítesz. És mi a helyzet a másik oldallal mondjuk, hogy ha valahol előfordul, hogy mondjuk árban nem tudsz megegyezni egy partnerrel, előfordul-e ilyen?
Nincs ilyen. Nincs ilyen. Figyelj, alapvetően, ahogy mondtam is, azért freelancerként nem nagyon van olyan, hogy nem tudunk megegyezni árban. Olyan van, hogy mondjuk nem tartom etikusnak, hogy alárazzak a bent lévő ajánlatnak. Ilyenről több példa van a piacon, tudok neked Google partner ügynökségeket mondani, ahol konkrétan nem ismersz a piacon még egy olyan ember, Gábor, aki felhívta az ügynökségnek a tulajdonosát, és azt mondta, hogy figyelj már, ember, hát itt ül velem szembe az ügyfeled, és szeretne tőlem ajánlatot, valamit nem jó kezelitek, nézzél már rá, konkrétan meg tudom nevezni az ügynökség tulajdonos. Adott esetben viszont, mivel nem kell apparátust fenntartanom, nekem nincsenek olyan költségeim, mint egy nagy ügynökségnek, ezért, hogyha én szerződni szeretnék, akkor jellemzően szerződök.
Hát ez mondjuk valamennyire érthető is, hogy egy partner, egy ügyfél meg tud szabadulni azoktól a nagy kiadásoktól mondjuk, ami egy komolyabb ügynökségnél mondjuk irodabérlés, meg egyéb más, meg több ezer csésze kávé, ezt nem kell kifizetnie nálad.
Bocsáss meg, azért ne felejtsük el, Gábor, hogy ez sok esetben szükséges. Tehát nehogy az legyen a vége a mai beszélgetésnek, hogy már pedig ügynökséggel dolgozni nem jó, mert hogy jó, meg igenis kell. A kérdés mindig az, hogy kinek mire van szüksége, és hogy tudod-e az adott partnernek azt adni, amire az adott időpillanatban szüksége van. Én bizton állítom neked, hogy a kisvállalkozások döntő többségének az elején nem ügynökségre van szüksége, hanem egy jó és költséghatékony freelancer szakértőre pont. Aztán, hogyha jól csinálod a melódat, akkor egyébként a partneredet el fogod tudni juttatni arra a pontra, ahol már ügynökségre lesz szüksége, és hogyha még jobban csinálod a dolgaidat, akkor lesznek olyan partnershipek a tartsajodban, ahol tudod is ajánlani az adott ügynökséget.
Ugye itt az előbb azért volt szó róla, hogy a te portfóliódban is azért ilyen milliárdos nagyságrendű cégek is vannak, azért ezt valljuk be, hogy ez már nem a kisvállalkozásoknak a pálya, tehát szabadúszóként azt mondod, hogy egy átlagos kisvállalkozás biztos, hogy sokkal hatékonyabban ki lehet szolgálni, mint mondjuk egy nagy ügynökségnél, ugye nyilván mások az ügynökségi díjak, mint mondjuk egy szabadúszónál.
Így van, viszont engedd meg, hogy visszacsatoljak. Megint csak nem az lesz a kérdés, hogy az adott vállalkozás milliárdos vagy nem. Teljesen mindegy, van olyan vállalkozás, egyébként nem több 10 millió screent láttál, hanem hogyha jól emlékszem, akkor 2,5 milliárdosat is, de tudok neked mutatni 30 milliárdosat is. Nem erről van szó. A lényeg az az, hogy a te munkád vagy az adott ügynökség felé kifizetett költség mennyi profitot tud termelni. És bizony-bizony, vannak olyan vállalkozások és vannak olyan szektorok, ahol hiába csinálsz 1, 2, 3, 5 milliárd forintot, hogyha, mit tudom én, a hasamlőtök 10 egység helyett 1000 egységet fizetsz ki, nem kis ügynökségnek, hanem nagynak, vagy nem freelancernek, hanem közepes vagy nagy ügynökségnek, akkor sem fogsz tudni több profitot realizálni. Akkor minek fizetnéd ki a pénzt?
Világos, tehát... Ez az ügyfél meg a partner részéről is igényel azért egy olyan típusú gondolkodást, hogy végül is a együtt dolgozásban lássa az értéket.
Így van. Tudni kell, Schuster kaptafa, maradjunk itt, tudni kell skálázni az ügyfelet, tudni kell az ügyfélnek, hogy milyen befektetéstől milyen profitot várhat el, és nyilván, hogyha ezt megfelelő módon tudjuk kezelni, akkor tisztán látható, hogy vannak olyan területek, ahol nem szükséges havonta, mit tudom én, 1,5-2 millió forintos havidíjakat, vagy akár 600 ezret, vagy 400 ezret kifizetni, mert lehet, hogy elég, mit tudom én, 1-2-300 ezer forintokból, vagy mit tudom én, 83.200 forintból csinálnod valamit.
Azt mondod, hogy akár szabadúszóként is ebből lehet egy biztos megélhetés, hogy mondjuk KKV cégeket kiszolgálsz.
Ez nagyon pontosan így van. Azt is látni kell, hogy az én nézeteltéréseimnek az egyik oka, az én meglátásom szerint, aztán lehet, hogy nem így van, hogy nem feltétlenül érdekem a magyar piacnak az, hogy különböző szakiknak felnyíljon a szeme. Pedig a Google-nek volt annak idején egy víziója, ami miatt nekem ez az egész PPC-sdi elkezdett tetszeni, az pedig az volt, hogy a Google AdWords, akkor még AdWords-nek hívták, az mindenkié. Tehát a sarki fűszeres is használhatja. Na most baromi könnyű átlátni, hogy a sarki fűszeres nem fog tudni feltétlenül költséghatékonyan, ha csak nem raksz mögé mondjuk egy kiszállítást meg társait, nem fog tudni költséghatékonyan kifizetni egy akár félmilliós, 300 ezer, több 100 ezer forintos szintet. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ha nem akarsz feltétlenül milliárdos lenni, vagy nem szeretnél egy több százmilliós kecót a mit tudom én, valamelyik tóparton, akkor nem is biztos, hogy erre szükséged van, Gábor.
Te mit tanácsolnál azoknak, akik azt mondják, hogy oké, ezt tetszik, és bele akarom ásni magam kereső marketingbe, vagy akár a kattintás alapú hirdetések rejtelmeibe, vagy adott esetben azt mondja, hogy én szabadúszóként ilyen munkát akarok végezni cégeknek. Tehát mi lenne a tanácsod, mit csináljanak?
Hát az üzenetem az, hogy hajrá, mindent bele, ajánlom mindenkinek a figyelmébe a KSH-nak az adatait a vállalkozások számára és eloszlásáról, amit mutattam, vagy amiről beszéltem is már neked. áprilisi frissítés több százezer. Elmondtam, hogy szerintem egy 10 partnernél, hogyha nagyon alul árazod, akkor is 1 millió forintot tudsz eltenni. Szóval ez a digitális piaci torta, ez egy elég nagy, és még mindig gyermekcipőben jár, ebben most nem menjünk bele, hogy miért. Legfőképpen egyébként azt tudom javasolni, hogy hallgassák a KKNG podcastet, olvassák a JP posztokat, igyekezzenek minél több nézőpontot megismerni, és ez alapján alakítsák ki a saját véleményüket, és vigyék sikerre a saját ügyfeleiket.
Ez tökéletes végszó volt szerintem. Juhász Péternek köszönöm a beszélgetést. Sziasztok!
Köszönöm a meghívást, Gábor!